Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 91. Zsoltárunk első versét. A 91. Zsoltárunk első verse így kezdődik, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában. Foglaljunk helyet, testvérek! Most két éneket fogunk elénekelni, kicsit rendhagyó módon, mert van közöttünk egy kis zenekar, a Chevalier zenekar, akik középkori zenét játszottak tegnap este itt a gyülekezetünkben, és most itt vannak istentiszteleten, és a 318-as és a 254-es éneket velük fogjuk énekelni. De ez egy érdekes dolog lesz. Én most felkérem Erdei Tamást, a gyülekezet, illetve a zenekar vezetőjét, hogy szóljon egy pár szót.
Áldás békességet kívánunk a gyülekezetnek. Hát én most nem tudom, hogy mit szóljak. A 318-est fogjuk énekelni. Hangszer koboz lesz, ami most kísér. Ádám fogja vezetni nagy részt az énekeket, azt hiszem Tamás meg besegít dobbal, és ez még a végén fog alakulni.
Menjetek mindegyik versében.
Mindegyik versében. Így van.
Minden gondolat.
Számunkra szokatlan tempó után álljunk vissza egy másik énekünkre most. A 25. Zsoltárunkat énekeljük még el orgona kísérettel. Tehát a 25. Zsoltárunkat, az nincs kiírva. Szívemet hozzád emelem és benned bízom, Uram. Ennek az első versét énekeljük el. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, áldunk és magasztalunk téged az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük néked, hogy mint teremtőt, mint gondviselőt imádhatunk téged. Hódolhatunk előtted, mint üdvözítő előtt, mint megváltónk előtt. Kérünk téged arra, hogy tisztítsd meg most a szívünket, és add, hogy mindnyájan tudjunk teljes szívünkből rád figyelni, rád hallgatni. Támogass bennünket a te szent lelked által, hogy igédet megérthessük és követni is tudjuk a hétköznapi életünkben. Köszönjük néked, hogy a téged félő emberek örvendezhetnek előtted, és magasztalhatnak téged. Urunk, kérünk arra, hogy legyél itt közöttünk ezen az adventi istentiszteletünkön, és te áld meg mindazoknak szívét, lelkét, akiket ma elhoztál ide. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy neved dicsőségéért. Amen. A 150. Zsoltárt olvasom fel, és aztán utána majd Máté evangéliumából olvasok még egy igerészletet, Máté evangélium a 6. részéből a 24. verset. A 150. Zsoltár így hangzik. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén! Dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán! Dicsérjétek őt hős tetteiért! Dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint! Dicsérjétek őt kürtzengéssel, dicsérjétek őt hárfán és citerán. Dicsérjétek őt dobbal és tánccal, dicsérjétek hegedűkkel, fuvolával. Dicsérjétek őt hangos cimbalommal, dicsérjétek őt harsogó cimbalommal. Minden lélek dicsérje az Urat, dicsérjétek az Urat. S Máté evangéliumának 6. részéből pedig így szól hozzánk Isten igéje, tehát Máté evangélium a 6. része, 24. verséből. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Kedves testvéreim, elmúlt vasárnap a gondolkodásról, az emberi gondolkodásról hallottunk. Most szeretném folytatni a megkezdett témát. Isten gondolkodó és értelmes személyként mutatkozik be nekünk a Bibliában, és a Bibliából tudjuk azt is, hogy ő az embert értelmes embernek alkotta. Értelemmel ruházta fel az első emberpárt. Az értelem Istennek a remek műve. Isten csodálatos alkotás, amit Isten ajándékozott nekünk. Hozzá tartozott az ember Isten képűségéhez ez az ajándék is. Ugyanúgy, ahogy az alkotója, a teremtmény is képes volt értelmes gondolkodásra. Az ember értelme azonban, csak úgy, mint egész lénye, Istentől függött. Teremtett voltából adódik ez a függő helyzete. Teremtménynek lenni azt jelenti, hogy függő helyzetben lenni. Ez adottság. Isten azt parancsolta az embernek, hogy tőle függjön. Megparancsolta, hogy ne egyen arról a bizonyos fáról, és ezzel ennek betartása által fejezze ki azt, hogy tőle függ. Mármint, hogy Istentől függ. Neki engedelmeskedik. Őt követi. A Bibliából az is kiderül, hogy a sátán, mint egy értelmes személy, megszólította az embert, és fölöttébb értelmes módon az embernek istenséget ígért. Istenséget, vagyis függetlenséget, autonómiát, szuverenitást. Olyan leszel, mint az Isten. Az Isten pedig egy olyan Isten, aki korlátoz téged. A te függetlenségedben, a te szuverenitásodban, a te autonómiádban. Majd én, mondta a sátán, majd én megajándékozlak téged a függetlenséggel. És megtette ezt a legnagyobb hazug ígéretét az embernek. Függetlenné teszlek, Istenné teszlek téged. A sátán nagyon jól tudta azt, testvérek, hogy ahogy ő sem, úgy az ember sem élhet függetlenül az Istentől. Nagyon jól tudta, hogy képtelenség teremtmény számára az abszolút szabadság. Egyszerűen nem lehetséges, eleve kizárt, Nagyon jól tudta a sátán, hogy a világ szerkezete olyan, hogy ő sem, de az ember még kevésbé lehet ebben szabad, abszolút, független lény. A sátán nagyon jól tudta, hogy ilyen lény egyetlen egy van. Isten. A Szent Háromság Isten. És azt is nagyon jól tudta, hogy ha az ember ettől az Istentől, aki őt alkotta, elfordul, föladja az ettől az Istentől való függő helyzetét, akkor azonnal átkerül az őtőle való függő helyzetbe. A sátántól való függő helyzetbe. Az ember testvérek ezt az egész dolgot nem látta át. Ádám és Éva sem látta át. Hittek a sátán nagy hazugságának, amiben függetlenséget ígért nekik. Hittek neki, és elkövették az első bűnt. Abban a pillanatban nemhogy szabadok lettek, nemhogy függetlenek lettek, szuverén, autonóm lények, mint az Isten, dehogy is. Azonnal függő helyzetbe kerültek. A hazugság atyának a fogságába kerültek. Mindenestől, az értelmük is, az eszük is. Aki hitt a hazugnak, hitt a hazugságnak, a hazugságtól való függő helyzetbe került. A hazugság atya rátette a kezét, és elkezdte az ember által az Isten elleni harcát a világtörténelemben, a világ mindenségben. Az Isten nélküli embertestvérek mind a mai napig hiszennek a hazugságnak. Egy csomó ember van, aki azzal áltatja magát, hogy ő szabad ember. Ő se Istennek nem szolgál, nem ilyen elfogult, hogy ő Istennek szolgáljon. Se sátánnak nem szolgál, mert olyan elfogult sem, hogy a sátánnak szolgál. Ő függetlenül áll a világ mindenségben. És onnan néz szét az ő saját függetlenségének a trónjáról. Ezt a hazugságot magyarázza magának egy csomó ember. Pedig ebben a világban nincs független személy. Nincs abszolút szabad személy Istenen kívül. Az ember se az. Vagy az Istentől függ, vagy a sátántól függ. Terjesztjük ki magunkban ezt a dolgot az ember értelmére, gondolkodására is. És itt szeretném föltenni az első kérdésünket a bevezetők után. Mi az emberi értelemnek a legalapvetőbb sajátossága, testvérek? Mi az emberi értelem jellegzetes sajátossága? Az értelmet, testvéreim, az jellemzi, hogy nem képes független lenni. Ura és parancsolója kell, hogy legyen. Végzete, hogy ura kell, hogy legyen. Irányítója kell, hogy legyen. Valami vagy valaki kell, hogy előtte lebegjen, hogy vonza. Legyen valami vagy valaki, akit szolgál, akitől függ. Amíg nincsen ilyen ura az értelemnek, a gondolkodásnak, addig nem működik. Az emberi értelem nem tud önmagában, ilyen rajta kívüleső cél nélkül hatalmas erővé válni. Abban a pillanatban hatalmas erővé válik az értelem, ha van valami vagy valaki, akit szolgálnia lehet, akitől függnie lehet. Ha ilyen áll az ember előtt, akkor az értelem azonnal aktivizálódik, és aktivizálja magát az embert is. Tehát elkezdi az ember egész életét beállítani annak a bizonyos valaminek vagy valakinek a szolgálatába, aki előtte lebeg. Az értelem, testvérek, egy cél feltétel nélküli szolgálatának a központja bennünk. Ez lehet, hogy szokatlan megfogalmazás a számunkra, de gondolkozzunk rajta. Egy cél feltétel nélküli szolgálatának a központja az eszünk. Nem csupán csak lefényképezi a világot, a világ jelenségeit, az ész, mint valami fényképezőgép, és nem is csak azt csinálja, hogy elemzi ezeket a fényképeket, hanem sokkal több ennél. A jellegzetes sajátosság az, hogy egy cél kell látni a maga előtt, és utána, ha ilyet lát, akkor azon cél szolgálatára ösztönzi az embert. Legyen az a cél bármi, az értelemnek szüksége van rá. Legyen az a cél bárki, az értelem nem tud meglenni enélkül. Szüksége van rá olyan valamire vagy valakire, akit szenvedélyes szeretettel szolgálhat, akinek odaadhatja magát. A kérdés most már, testvéreim, hozzánk, hogy a mi eszünk, a mi értelmünk, miféle célt lát? Mit vagy kit látunk mi magunk előtt? Mert az értelmünk annak az alázatos és szenvedélyes szolgálatába állít be bennünket. Hogyha a sátán hatása alatt áll az értelem, a hazugság atyának a hatása alatt, akkor a sátánnak szolgáltat bennünket. Ha az Úr Jézus Krisztus áll előtte, és az élő Isten áll előtte, akkor az értelmünk neki fog szolgáltatni. Szenvedélyes szeretettel. Minden azon fordul el, meg testvérek, hogy a mi eszünk, a mi értelmünk kit lát és mit lát maga előtt. Az Urat látja, vagy a sátánt látja. Egyszerűen idáig lehet lebontani a dolgokat, majd mindjárt egy kicsit ezt jobban megmagyarázom, de nincsen harmadik lehetőség. Valaki ebben a világmindenségben vagy az abszolút szabad Istennek szolgál, az esze által irányítatva az egész lényével, vagy pedig a sátánnak. Nincs harmadik lehetőség. És az sem lehetséges Jézus szavai szerint, hogy mind a kettőnek szolgál valaki. Vagy az egyiknek szolgálunk, vagy a másiknak. A bűneset előtt az ember Istennek szolgált, a bűneset után az emberiség minden egyes tagja a sátántól való függő helyzetben van, és neki szolgál. Egészen addig, amíg erre a szolgaságra, erre a célra, hogy így mondjam, nemet nem mond, és újra igent nem mond Istenre, vagyis meg nem tér. Nézzük meg azt, testvéreim, most, hogy hogyan szolgálja az értelem a sátánt. Mert ez egy különös kérdés, de nem olyan nehéz megoldani a Biblia szerint. Ha az értelem, testvérek, a sátánt látja maga előtt, mondom, akkor aktivizálódik, és annak szolgálatába állítja az embert. Persze, egy ember sincs, kivéve a sátánistákat, de igazából egy ember sincs, aki a sátánt akarná szolgálni. Tehát nem ez a mi értelmünk előtt lebegő cél, hogy mi a sötétség fejedelmét, a hazugság atyát szolgáljuk. Aki embergyilkos volt kezdettől fogva, nem akarunk mi neki szolgálni. Hát a sátán, testvérek, ezt nagyon jól tudja. Ezért aztán a sátán áruhába bújik, testvérek, és úgy szolgáltat önmagának. Emlékezzünk vissza az Éden kertjébe. Megjelent a sötétség fejedelme? Odaállt Ádám és Éva elé. Kígyóba bújt. Belebújt a kígyóba. Áruhát öltött magára. Az állatok abban az időben nem voltak ilyen utálatosak. Kígyóra van, aki rá se bír ma nézni. Az állatok az édenkertjében szépek voltak. Gyönyörködtették a szemet. Nem félt tőlük Ádám, meg Éva se. Belebújt tehát egy ilyen lénybe. És belőle beszél. Áruhába jelenik meg. Aztán, testvérek, különös, hogy még emberbe is bele tud bújni. Jézust megszólítja Péteren keresztül. Neked nem lehet meghalni, Jézus, a keresztfán. És mit mond neki Jézus? Távozz tőlem, sátán. Az nem Péter volt a sátán, de belőle a sátán szava szólalt Jézushoz. És vissza akarta tartani a kereszttől, ami a sátán számára a vereségnek a jele. A sátán, testvérek, belebújik az áruhába, és utána ebben az áruhába jelenik meg előttünk, és ebbe szolgáltat önmagának. Milyen áruhába bújik? Hát, testvérek, belebújhat mindenbe. Belebújhat a tudománynak a ruhájába. És akkor tudományért él valaki, szenvedélyesen szolgálja a tudományt, akkor minek szolgál? Az Isten helyett szolgál a tudománynak. Szokták mondani, hogy a tudósok szórakozott emberek, nem szórakozott emberek. Az Isten nélküli tudósok, azok bálványimádó emberek. Élnek a tudománynak. Bele tud bújni a pénzbe. És akkor a pénznek szolgáltatja az embert. A pénznek, az anyagiaknak. És az ember utána mindent azoknak fog alárendelni. Szenvedélyesen szolgál a pénznek, de nem a pénznek szolgál, hanem a belebújt sátánnak szolgál tulajdonképpen. Belebújik a sátán testvérek bálvány istenekbe, ha szabad így mondani. Az egész Biblia tele van vele, az összes bálvány isten mögött, az Allah mögött, a Krisna mögött, a nem tudom én, Buddha mögött, mindbe ott bujkál benne. És ő az, aki ezekben a vallásokban mind imádatot kér és nyer az emberektől. Odaállítja a testvérek az emberek elé a karriert, a sikert. És aztán szolgálni kezdi, az értelem látja, hogy ő sikeres akar lenni, és utána az embert aktivizálja, és szenvedélyesen elkezd az ember a sikerre törni. Mindent ennek rendel alá. Gyülekezet, bibliaolvasás, teljesen mindegy. Minden ennek van alárendelve. Odaállít testvérek az ember elé különböző áruhákba, nem akarom ezeket sorolni most már. És aztán az ember elkezd ezekért élni, halni, és nem veszi észre, ugyanúgy, hogy Ádám meg Éva se vette észre, Jézus észrevette, hogy ő nem a munkának él, nem a tudománynak él, nem a pénznek él, nem az élvezeteknek él, nem a sikernek él, dehogy is, ő a sátán szolgálja, szenvedélyesen szolgálja. És hogy azt szolgálja testvérek, az abból látszik, hogy ezeknek a dolgoknak ilyenkor démoni erejük lesz. Démoni erejük lesz, megkötözik az embert. Nem tud szabadulni tőlük az ember. Pedig a pénz önmagában nem rossz. Persze, hogy nem. A munka se rossz, a tudomány se rossz, önmagában semmi se rossz, de amikor a sátán áruhájává válik, démoni megkötöző erővé magasztosul, ha szabad így mondanunk. Vagy aljasul. És az embereknek az eszét fogjul tartják, és azon keresztül fogjul tartják a döntéseit, az egész életvitelét, a kapcsolatrendszerét, mindent fogjul tartanak. Harmadik kérdésünk úgy hangzik, testvérek, miből tudható, hogy az értelem a sátánnak szolgál? Ha testvérek, az értelem a sátánnak szolgál, aki mondom, ilyen áruhákba jelenik meg előttünk, nem egy az egybe, még megijednénk tőle. Annak gyakorlati következményei vannak. Nagyon sokat lehetne itt felsorolni, néhányat megemlítek. Elkezdődik, testvérek, az ész imádata. Furcsa dolog ez. Az ész elkezdi saját magát imádni. Ez hivatalosan is megtörtént a felvilágosodáskor, amikor az észt, az emberi értelmet, az abszolút tekintélyé emelték. Trónra ültette az ember. Ismerjük ezeket, a Rousseau és a többieket. Föltették a legfelsőbb trónra az észt. Ott van a francia nagy enciklopédiának a címlapja, díszes rajz van az elején, régi könyvekben lehet ilyet látni. Az értelem Isten nője ott tündököl, lábainál ott hever a Biblia, és az emberek, akik így néznek rá. Belebújik a sátán az értelembe, és aztán megisteníti az értelmet, szolgáltatja az embert az értelemnek. Századok telnek most már el az értelem szolgálatában. Az az ember, testvérek, aki az észt imádja, az mindent ezáltal ítél meg. Összefér-e az eszemmel? Az, hogy csodák vannak a Bibliában, nem fér össze. Hát akkor nincsenek is csodák. Összefér-e az eszemmel a Szent Háromság? Nem fér össze, mert nincs Isten. Mint Szent Háromság, nem létezik. Akkor nem fér össze az eszemmel, hogy van predestináció. Hát fogom magam, nincs predestináció, mert az eszemmel nem tudom felfogni. És kezdem így rostálgatni a Bibliát szépen. Az eszem rostáján. De ezzel már a második dolognál tartunk, testvérek, mert ez már egy következő ismérve annak, ha az ember a sátán szolgálja, hogy az esze lesz a Biblia fölött az Úr. És elkezdi a Szentírást kritizálni. Ez egy bűn, testvérek. Nem a Szentírás kritizál engem, hanem én kritizálom a Szentírást. Úton útfélem mással lehet hallani, mint ezt, testvérek. A sátánnak szolgáló emberek, akik az észt megistenítették, kritizálják a Bibliát. Eljuthatnak oda, testvérek, az emberek, a az útjukon, hogy megtagadják egyáltalán Istennek a létezését. Megtagadják Istennek létezését. A sátán ezt nem tudta volna elhitetni Ádámmal és Évával, hogy Isten nincs. Ezt nem tudta volna elhitetni. Ma sok emberre már el tudja ezt is hitetni. A hazugság atya. Nincs Isten. Hát az eszeddel nem fér össze ez a dolog. Ugye nem láttad, nem hallottad, nem tapasztalod meg, nem tudod megfogni. Nincs. Sőt, a sátán azt is elhiteti testvérek az emberekkel, miközben a sátánnak szolgálnak az emberek, hogy ő tulajdonképpen nincs is. Én nem létezem, ember. Nem én bújtam bele az áruhába. Nem én. Én nem vagyok. És az ember elhiszi ezt is. Megy a hazugságok után szépen, mint a malac megy a vágóhídra, amikor dobálják elé a kukoricát. Aztán testvérek, az ember eljut oda, miközben a sátánnak szolgál, hogy elkezd gyönyörködni a bűnbe. Az esze. Elkezd gyönyörködni a bűnbe. Amit Isten utál, azt az ember elkezdi szeretni. Isten megmondja nekünk, hogy ezt ne csináld, azt se csináld, ezt se csináld. Inkább ezt tedd, és azt tedd, és amazt tedd, és az ember mit csinál? Ahelyett, hogy az Isten szavára hajlana, és annak azt szeretné, hogy így mondjam, és azt követné, dehogy is. Örömmel csinálja az ellenkezőjét, és még mosolyog is magába. Milyen jó fej vagyok. Azt csinálom, amit gyűlöl az Isten. De nagy fej vagyok én. Egy ilyen szerencsétlen, hogy hívják be, mentalitásba, gondolkodásba van, hogy szereti azt, amit az Isten gyűlöl. Ez micsoda, testvérek, ha nem a sátánnak a szolgálata. Látszik aztán az is, abból is, testvérek, hogy az értelem a sátánnak szolgál, hogy az ember egyszerűen minden jó felfedezését gonoszra használja fel. Ez is egy döbbenetes dolog. Hatalmas felfedezéseket teszünk, mert az értelmünk képesít erre bennünket, hála Istennek. Meghasítjuk az atommagot, és a többi. És utána nézzük meg, hogy ezeket a jó dolgokat az ember állandóan rosszra használja föl. Megcsinál egy atombombát, aztán ledobja. Vagy az összes többi, fölfedezi a genetikus, a nagyszerű lehetőségeket a tudományában, és aztán utána jön, hogy elkezdi manipulálni az embert. Az ember értelmes, de az értelme, testvérek, nem az Istennek áll a szolgálatában, hanem a gonosznak, a sátánnak áll a szolgálatában, és ezért minden jó dolog a kezébe rosszra fordul. Nem akarja az ember, de mégis ez történik. Látható, testvérek, az, hogy az emberek ilyen gyakorlati dolgokban megnyilvánuló módon szolgálnak a sátánnak. Mondom, nem direkt, de a sátán odáll az ember elé, áruhába bújik, és az ember értelme elé célt fest ebben az áruhában, amit az ember elkezd élni. És ennek megvannak a gyakorlati következményei. A tragédiának a csúcspontja, testvérek, az, hogy az ember tulajdonképpen mindeközben lehet, hogy azt hiszi, hogy szabad. Lehet, hogy azt hiszi, hogy ő szabad. Az elején utaltam erre, hogy egy csomó ember ezt magyarázgatja magának, nem tudom miért, de ezt magyarázgatja magának, hogy ő szabad. Nem fogja magát itt elkötelezni Istennek, meg a sátánnak se. Ő szabad, pedig ilyen nincs. Egyszerűen, testvérek, meg kell értenünk a Biblia alapján, hogy ilyen nincs. Ha azt hiszi valaki, hogy ő szabad, az azt jelenti, hogy hitt a sátán hazugságának. Nem vagy szabad. Ilyen nincs. Isten szabad egyedül. A kérdés az, hogy te és én is kinek szolgálunk. Az eszünk kit lát magunk előtt, és kinek a szolgálatába állít bennünket. Merj már egyszer a sátánnak a szavába is kételkedni, ne csak az Isten szavába. Most végül, testvérek, azon gondolkozzunk még el, hogy mi a sátánnak való szolgálat egyetlen alternatívája. Mert ennek van, hála Istennek, egy alternatívája. És ez egy nagy örömhír. A sátánnak való szolgálat alternatívája az Úrnak való szolgálat. Az Úrnak való szolgálat. Van egy olyan személy a világmindenségben még mindig, aki nem a hazugságnak az atya, hanem aki maga az igazság. És aki nem csak, hogy maga az igazság, hanem aki maga a szeretet is. Az Úr Jézus Krisztus. És igen csodálatos dolog, testvérek, hogy ez az Úr Jézus Krisztus, ez eljön hozzánk, hogy így mondja, minden Isten tiszteleten eljön, minden gyülekezeti alkalmon eljön, és elkezd hozzánk beszélni. Szól hozzánk az igén keresztül. Beszél velünk az igén keresztül. És munkálkodik azon, hogy mi fölismerjük egyrészt a mi gonosztól, sátántól való függésünket, és ezt megtagadjuk, és aztán utána átadjuk magunkat az ő szolgálatába. Munkálkodik azon, hogy visszavonjon önmagához, hogy visszatérítsen bennünket önmagához. Az ő hatalmas munkálkodásának, testvérek, nincs semmi akadálya. A sátán hiába erőlködik, bár erőlködik, és ő is küzd minden egyes emberért, akiért az Úr Jézus is küzd, de az Úr Jézus ellen ő esélytelen. Akit Jézus Krisztus magának kiválasztott, illetve az Atya kiválasztott és Jézusnak ajándékozott, azt Jézus magához fogja húzni, le fogja győzni, és visszaállítja abba az eredeti függésbe, onnan az ember kitépetett a sátán által. Olyan csodálatos, testvérek, hogy fölszabadulhatunk mi az ő munkája alapján arra, hogy neki kezdjünk el szolgálni. Az igazságnak és a szeretetnek. Az igazságnak és a szeretetnek. El tudjuk azt képzelni, testvérek, hogyha az értelem az Jézust, mint az igazságot és a szeretetet látja maga előtt, és neki szolgáltatja az embert, milyen csodálatos ez. Már nem a hazugság atya áll ott, és látja az értelem, és az áruhába bújt sátán, de a sátánt leginkább nem látja, csak az áruháját, és aztán az embert űzi, hajtja annak a szolgálatára, és az ember mindent annak rendel alá. Milyen más, amikor az ember értelme látja az Urat, látja, aki meghalt és föltámadott. És arra sarkalja az embert, hogy neki szolgáljon, minden neki rendeljen alá. A kapcsolatait, az időbeosztását, minden neki rendeljen alá. A munkát, a pénzt, minden neki rendelünk alá. Ő az első, ő a legfontosabb. És szenvedélyesen szolgálunk neki. Nem ilyen kis lityegő, lötyögő módon. Az értelem, hogyha látja az Úr Jézust, akkor szenvedélyes szolgálatra sarkal iránt a testvérek. Akkor az embert egy lángoló szívű emberé teszi, nem egy ilyen közönyös, lógó orrú, befele forduló, mindenkivel elégedetlen, saját maga körül tekergő emberré. Nem, testvérek. Ha az értelem látja az Úr Jézust, akkor az Úr Jézusnak a szenvedélyes szeretetére és szolgálatára sarkal bennünket. Akkor tüzes emberekké válunk. Ezt látjuk, visszanézünk a világ történelembe a hívő emberekre. Ha valaki magát hívő embernek vallja, és nem szenvedélyesen szereti az Úr Jézus Krisztust, mint az igazságot és a szeretetet, és nem szenvedélyesen szolgál neki, testvérek, akkor nem látja már Jézust, az értelme. Akkor a sátán megint oda bújt valahogy, valami áruába rejtőzve elé, és neki szolgál, nagy szem, azt aztán szenvedélyesen csináljuk. Lehet, hogy hívő emberként is, pedig Jézus azt mondta, nem szolgálhattok két úrnak, vagy az egyiket szolgáljátok, vagy a másikat. És mind a kettőnek meg lesz a következménye. Azt láttuk, hogy a sátán szolgálatának, testvérek, mi a következménye. A legborzalmasabb, boldogtalan rabság. És látjuk azt, testvérek, hogyha Jézusnak szolgál az értelem, és neki szolgáltatja az embert, akkor az ember mi lesz? A szó igazi értelmében lesz szabad ember. Ez egy teljesen különleges dolog. Akkor nyerjük meg a szabadságunkat igazán, amikor látjuk az Úr Jézust, az igazságot és a szeretetet, ami megváltónkat, aki meghalt és föltámadott értünk, és az értelem által neki kezdünk szolgálni. Akkor vagyunk szabadok. A szó igazi értelmében. Nem abszolút szabadok, mert ilyen nincs, de szabadok az ő szolgálatában. Mert Jézus úgy fogalmazta János evangéliumában, hogy az igazságot megismeritek, hogyha az én beszédemben megmaradtok, megismeritek az igazságot, és az igazság benneteket szabadokká tesz. A kérdés, testvérek, hogy a mi értelmünk, eszünk, kinek áll a szolgálatában. Ha nem Jézusnak, akkor még az áruhába bújt sátánnak a szolgálatába áll. Köztes lehetőség nincs. De Jézus megjelenik, és azt mondja nekünk, itt vagyok, én, és szolgálj te nekem. Én vagyok a te megváltód, a te teremtőd, a te üdvözítőd. Én vagyok az igazság és a szeretet, aki nem foglak becsapni. Szolgálj nekem. Add, fiam, vagy leányom, a te szívedet én nekem. Segítsen minket az Úr Jézus testvérek, hogy mi teljes értelmünkkel, aztán egész valónkkal szenvedélyesen szeressük őt, az igazságot és a szeretetet, és szolgáljunk neki. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy megszólítasz az igén keresztül bennünket ma is, és köszönjük, hogy ki tudod szabadítani a mi szívünket, a mi lelkünket a sátánnak a szolgaságából. Hiszen a sötétség fejedelmének és a hazugságnak szolgálunk, ha nem neked szolgálunk. Bújjon akármilyen szép áruhában, álljon előttünk akárhogyan, segíts fölismernünk, Urunk. Nyisd meg a mi szemeinket, hogy lássuk, hogy mi kinek szolgálunk igazán. És végezd el a szívünkben, hogy megtagadjuk ezt a rabságot. És igen mondjunk a te szolgálatodra. Kérünk téged arra, hogy értelmünket te von magad után, hogy aztán az értelmünk bennünket mindenestől te utánad vonhasson. És a te szolgálatodba állíthasson. Hadd imádjunk téged, aki magad vagy a szeretet, aki magad vagy az igazság. És aki a téged szeretőket szereted, és akik neked szolgálnak, azokat szabaddá teszed. Úrunk, kérünk téged arra, hogy hadd tapasztaljuk meg ezt a szabadságot, az Isten fiainak szabadságát mindnyájan. Köszönjük néked a mai igének a tanítását, és kérünk téged most arra, hogy légy a gyászoló testvéreinkkel. Látod, hogy itt vannak, akiknek az elmúlt héten koporsó mellett kellett megállniuk, kérünk, hogy vigasztald meg az ő szívüket, és töltsd be az elköltözöttnek a helyét te magad, az ő életükben, az ő szívükben. Köszönjük te néked, Úr Jézus Krisztus, rád bízhatjuk a betegeinket. Hadd kérjünk így a kórházban lévő testvéreinkért. Külön hadd említsük meg előtted Szabó Miska bácsinak a feleségét, Zsuzsika nénit. Kérünk téged arra együtt, egy szívvel, hogy állj mellette, és öleld őt magadhoz. Hadd imádkozzunk hozzád a mi gyermekeinkért, tekints reájuk, akik annyi veszélynek vannak kitéve, akiket a sátán olyan sokféle módon környékez meg. Könyörülj meg rajtuk, hogy megtalálhassanak téged, és megismerjenek, és neked adják a szívüket, neked szolgáló emberekké hadd legyenek. Imádkozunk hozzád azért, hogy áld meg a gyülekezetünket, áld meg kicsinyeit, nagyjait, tekints a magányosokra, az öregekre, tekints a fiatalokra is, és kérünk téged, hogy minnyájunk között te állj meg, minnyájunk családjában te légy jelen, áldj meg és szentelj meg bennünket a te nagy neved dicsőségéért. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szívünket és az életünket, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Miklós, egy pillanatra kérnélek, hogy ezt az ablakot nyisd már ki ott a fejed fölött egy kicsit, hogy hadd mozduljon meg egy picit a levegő. Kedves testvérek, most, ahogy tudják, tegnap volt egy csendes napunk, és ott jöttek hozzánk a gyülekezetünkbe vendégek. Az ország minden részéről jöttek, tehát nem csak Pestről, hanem Ceglédről, Békés Csabáról, Szarvasról, Egerből, Debrecenből, sok helyről jöttek. És közöttük van egy fiatalember, akinek van egy bizonyságtétele. Hallgassuk meg az ő személyes bizonyságtételét most. Egyébként az Zoltán a Bibliaszövetség Péceli Bibliaiskolájában is tanul. Van ott egy egyéves bibliaiskola, és ott végzi ezt a munkát. Egyébként meg a hugomnak a vőlegénye.
Hát engem Magyarorsi Zoltánnak hívnak, és azt szeretnék akkor röviden bemutatkozni és elmondani, hogy hogy talált meg engem az Úr Jézus Krisztus. 30 éves vagyok, a bibliaiskolámban járok most Pécsen, hogy ezt már talán elhangzott, nem tudom, hogy elhangzott-e. Egyébként Budapesten Zuglóban lakom, és a Budapesten Nagyváratéri gyülekezetben járok. Hát a végzettségem az postás és nyomdász, de igazából a szakmámban nem dolgoztam, csak egy egész rövid időt mindkettőben. A bibliaiskola előtti munkahelyem az egy vagyonvédelmi cég volt, vagy biztonságtechnikai cég, ahol eladó raktárosként dolgoztam. Budapesten is születtem, itt is nőttem föl. A gyerekkorom, fiatalkorom én szerintem egy hát olyan tipikus, átlagos budapesti gyermekkor, fiatalkor volt, lakótelepen nőttem föl. Igazából nem voltak nagy problémáim, hát általános problémáim, nehézségeim volt, mint egy átlag fiatalnak. Igazából talán annyi különbség volt, amit én éreztem magamban, egy kicsit a lelki típusú ember vagyok, tehát kicsit komolyabban érintettek a nehézség, a problémák, mint egy átlag embert. Kicsit nehezebben bírtam ezeket a dolgokat, hát ugye családban, munkahelyen, barátok között, és hát máshol is ezeket a kisebb-nagyobb problémákat, de igazából nagyobb problémám nem volt. Hát érettségi tájékán kezdtek úgy kicsit sűrűsödni az események. Hát egyre inkább úgy éreztem, hogy ezt a feszültséget egyre nehezebben bírom, még történtek velem. Családban történt egy tragédia, édesapám meghalt. Volt egy betegség, amitől nem tudtam szabadulni. Ez is eléggé úgy megnehezített a dolgomat. És hát ugye a párválasztás problémájával is küzdöttem, mint a fiatalok általában. És hát ez, nem mondtam, kicsit megviselt engem. És hát igazából így a menekülés maradt az egyetlen út a számomra. Én próbáltam elmenekülni különböző dolgokba, szórakozásba, sokat jártam diszkóba, sokszor éjszakáztam is. Hát értelmetlen dolgokba kerestem a boldogságomat, az örömmet nagyon sokszor, és hát egyre nagyobb bűnökbe is kezdtem sajnos belecsúszni. Azonban 3 évvel ezelőtt volt egy pont az életemben is, hogy ezt később megértettem, és megláttam, hogy az Úr már akkor munkálkodott az életemben, egész gyerekkoromtól kezdve, és 3 évvel ezelőtt volt az a pont, amikor Isten belépett konkrétan az életembe. Volt egy mély pontja az életemnek ekkor, ez kb. 3 évvel ezelőtt volt, és hát annyira kellemetlenül éreztem magamat, hogy annyira elegem volt az emberekből, és megutáltam már az embereket, hogy így magamba fordultam, és hát lecsúsztam egy mélypontra, hogy lelkileg is, még a munkahelyemet is ott hagytam egy pár hétre, annyira elegem lett az egészből, a világból, és hát ekkor jött egy új kolléganő a munkahelyemre, akiről akkor még csak annyit tudtam, hogy templomba járó ember, és Istenhez valami köze van, de mivel Istenről, Jézus Krisztustól semmi közelebb itt nem tudtam, ezt fogalmam volt, hogy ez igazából mit akar. Hát ő vele egy elég jó viszony alakult ki, nagyon sokat beszélgettünk vele, és hát volt sok komoly beszélgetésünk, volt rengetegen beszélgetése, ami lelki dolgokról is beszélgettünk, és hát egyszer rátapintotta egy ilyen beszélgetés folyamán a lelkem egy olyan pontra, ahol azt úgy éreztem, hogy hát még őtől is kaptam egy jó nagy pofont, és hát úgy éreztem, hogy ez volt az utolsó pofon az élettől, amit kaptam, és akkor még inkább magamba fordultam, és 2 hétig szóba sem álltam bele. Azonban hát 2 hét után lehiggadtam, és elkezdtem úgy gondolkodni, és hát rájöttem, hogy van egy könyvben állom, amit még tőle kaptam itt ebben az időszakban, egy kicsit még előtte, és gondoltam, hogy visszaadom neki ezt a könyvet, visszaadom, azért csak bele kéne olvasni, hogy tudjam egyáltalán, hogy miről szól ez a könyv. És hát ezt a könyvet én igazából elég nagy undorral vettem a kezembe, és egyáltalán nem érdekelt, nem is akartam foglalkozni, ugyanis ebben a könyvben is Isten neve szerepelt, és ez engem eléggé visszataszított akkor. De hát nagy nehezen végig is rávettem magam, hogy belolvasok, hát aztán kiderült, hogy ez a könyv egy nagyon érdekes könyv, Ugyanis ebben a könyvben Isten szabadításáról volt szó, hogy Isten egy halálosan beteg embert, egy leprás embert meggyógyít. Ez a könyv, mert talán ismerik többen is, ez a Fürödj meg és megtisztulsz című könyv. És hát ez annyiból engem érintett, hogy a betegségem folyamán, hogy én is ezzel szenvedtem, és hogy úgy éreztem, hogy ebben talán találok megoldást. És amit mondtam, nagyon, hát a végére kimondottan úgy éreztem, hogy érdekes ez a könyv, és nagyon érdekel. És a végén voltak, vagy hát voltak benne több imádságok is, és a végén egy ilyen imádság hatására én is életemben először egy két vagy három szavas imádságot kimondtam, ha jól emlékszem, segítséget kértem az Úrtól. És bár ekkor még fogalmam nem volt, hogy ez mit jelent, hogy ennek van egyáltalán valami lehetősége, úgy voltam, hogy ezt megpróbálom, hát most ebből rossz nem fog származni, hogy ezt elmondom. És hát ugye nem tudtam még ekkor, hogy ez a további, mi fog történni. Hát ezek után a könyvet visszaadtam, és kaptam helyette egy kis Bibliát, és még emlékszem, volt egy kijelentésem, amit még a könyv, mielőtt a könyvet megkaptam, ezt akkor mondtam, hogy nevelte vagy szinte így röhögve mondtam, hogy hát én elviszem ezt a könyvet, de ettől még én nem leszek hívő ember, hogy ezt a könyvet el fogom olvasni. Ilyen nagy kaján vigyóra. Hát aztán erre emlékeztem utólag, hogy hát mit is mondtam én, később rájöttem a jelentőségére. Hát igazából, ami fontos volt, amikor olvastam a Bibliát, egy kis Bibliát kaptam, és ezt olvastam, és a hegyi beszédben a boldog mondásokat, amikor olvastam, akkor úgy éreztem, hogy Isten én hozzám szól konkrétan. És ezeket a dolgokat, amikkel régebben így küzdködtem a lelkemben, azokra, hát úgy éreztem, hogy Isten pont arra tapintott rá, amivel nekem problémám van, és hogy pont én hozzám szól. És azt éreztem csak, hogy hát Isten békessége betölti a szívemet, és egyszerűen csak azt éreztem, hogy boldog vagyok, és szinte egy szempillantás alatt ezek a problémák, ezek a küzdelmek, amik voltak régen, vagy ezek, amiket régen én nem tudtam magamban megoldani, amiket nem tudtam túlépni, ezt Isten szinte egy szempillantás alatt elvette tőlem, és megértettem, szépen kezdett kibontakozni, és megértettem, hogy tulajdonképpen ezek miért történtek. És hát innentől kezdve változott meg az életem szép lassan, tulajdonképpen teljesen megváltozott, egy folyamatosan. És hát ami fontos volt, hogy igazából a körülményeim nem változtak meg. Hát a munkahelyem, ugye a családom, barátaim, ezek ugyanazok maradtak, tehát igazából a külsőségben nem változott semmi, hanem azt éreztem, hogy belsőleg változtam meg, és az én hozzáállásom változott meg teljesen az emberekhez. Ahogy addig menekültem az emberek elől, és hát néha megpróbáltam tőlük segítséget kérni, vagy keresni, de igazából rájöttem, hogy emberektől segítséget nem fogok igazából kapni, és emberek nem fogják megoldani a problémámat. Tehát ezek a külsőségek ellenére én belsőleg változtam meg teljesen, és hát rájöttem arra, hogy nem, hogy én nekem kell az emberektől segítséget várnom, hanem én nekem kell az embereknek segíteni. És a gondolkodásom teljesen megváltozott, így a már említett helyeken, tehát így a családban, munkahelyen, barátok között teljesen megváltoztam, próbáltam az emberekhez közeledni, szeretettel viszonyulni, és segíteni az embereknek, majd ezt az áldást továbbadni nekik, amit én is kaptam. És hát így jutottam el a Nagyvárad térre is, és így jutottam el a ifi közösségébe is, ahol megismertem Sárit is, akinek két éve udvarolhatok. Ezért nagyon hálás vagyok Istennek ezért is, hogy hát így ugye mi fiatalokat nagyon éget, ez a házasság és család kérdése is Isten kezű van, és hát remélem, hogy ezt is az Úr meg fogja adni. És hát nagyon remélem, hogy itt az itt levők közül is minél többen vannak ezt a nagy áldást és boldogságot Istentől már átérezték és megkapták ezt az örömet, az ő békességét. De ha vannak még köztünk olyan emberek, akik még ezt nem élték át és nem tapasztalták meg, akkor bíztatom őket, hogy forduljanak Jézus Krisztushoz, hiszen ő neki nincs olyan helyzet, nincs olyan probléma, nehézség, nincs olyan tönkretett élet esetleg, amit ő ne tudna helyre tenni. És még egy sokkal fontosabb dolgot szeretnék mondani, az igehirdetésben is többször elhangzott, hogy döntésre van szükségünk az életünkben, hogy ahogy a Biblia írja, hogy a kárhozatban maradunk-e, ugyanis ebben születünk, vagy ezt az ige leírja, ebben a kárhozatban, az örök halálban maradunk-e, vagy választjuk Jézus Krisztust, az egyetlen megoldást. Hát én bíztatok mindenkit, hogy válassza az egyetlen jó megoldást, Jézus Krisztust, és vele az örök életet.
Köszönöm. Köszönjük szépen. Énekeljünk. Megint két ilyen tempós ének lesz. Utána majd a hirdetések jönnek, és az záró ének még.
Másképp énekeljük, mint ahogy a kottában van. Kottában úgy van, hogy jöjjetek Krisztus dicsérni, mi meg úgy énekeljük, hogy jöjjetek Krisztus dicsérni, bízós, stb. Jó? Ezt a kis változtatást kérem szépen, és az utolsó sorokat mindenhol ismételjük. Igen. Trombiták pedig úgy fognak játszani, hogy trombitával fogunk kezdeni, mindig egy verszaknyi fognak játszani. Egy trombita, két verszakot énekünk. Megint egy trombita, megint két verszak. Megint egy trombita, megint két verszak, és megint egy trombita.
Köszönjük szépen. Most a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is, hogy Pauk Jánosné Ilike fog hirdetni.
Kihangsúlyoznám, hogy bár a bevétellel a gyülekezet életét támogatjuk, de ezt nem elsősorban üzleti szándékkal tesszük, hanem azért, mert többen a testvérek közül így tudnak szolgálni az Úrnak, hogy készítenek valamit várakozással, mi várjuk, hogy milyen szép ajándékok és egyéb tárgyak gyűlnek össze, és természetesen egy kis színfolt ez az életünkben. Nagyon-nagyon hangsúlyozom, hogy emellett persze csendben, mi egy, a földi dolgokról egy sokkal szebb dologra függesszük a tekintetünket, de az Úr megadja azt is, hogy a körülöttünk lévő dolgok, amik a ünnep várakozását, az ünnepfényét emelik és díszítik, azt arra lehetőségünk legyen. Saját magunk alkotta dolgokkal. Köszönöm szépen. Még egy dolgot szeretnék mondani, hogy van egy kazetta, amit hallani fogunk majd kint a terembe, azt a iratterjesztésnél lehet megvásárolni.
Köszönjük szépen. Az elmúlt héten gyűlése volt az Újszegedi Isten Kezében alapítványnak is. Lupsa György ennek az alapítványnak az elnöke, és kérem, hogy egy pár mondatot olvasson fel. Beszámoló gyanánt. Hallgassuk meg ezt is szeretettel.
Hát igen, ez prózaibb egy kicsit az eddigieknél, de azért fontos, úgy gondolom. Tehát valóban felolvasom a beszámolót erről a gyűlésről. Kedves testvérek, tájékoztatom a gyülekezetet, hogy csütörtökön kuratórium ülést tartott az Újszegedi Isten Kezében alapítvány. A kuratórium és a felügyelő bizottság tagjain kívül részt vett rajta az alapítvány könyvelője, pénztárosa, valamint dr. Földesi András, aki az alapítvány születése körül a legtöbbet bábáskodott, és főként jogi tanácsaival ma is segít bennünket. Az ülésen elfogadtuk a tavalyi év mérlegét, a szervezeti és működési szabályzatot és egyéb szabályzatokat, ezek az irodában egyeztetett időpontban megtekinthetők. Másik napirendi pontunk volt a parókia felújításának támogatása, és erről szeretnék néhány adatot elmondani a testvéreknek is. Ahogy már hallottuk, az építkezés körülbelül 11 millió forintba került. Az építkezésre 2002, vagyis tavaly novemberre óta lehetett adakozni, és ezzel egy időben indítottuk útjára az Újszegedi Isten Kezében alapítványt, amely a befizetések gyűjtőhelye lett. Ahogyan emlékszünk is rá, gyülekezetünk állami támogatásra pályázott a Széchenyi tervből. Amikor kiderült, hogy ezt megkaptuk, az építkezés elindításához a tavalyi év végén arra kérte a presbitérium a testvéreket, hogy lehetőségeikhez mérten tegyenek felajánlást, hogy ez év októberéig mennyit tudnának áldozni az építkezésre, hiszen az állami támogatás csupán a felét biztosította a költségvetésnek. A testvérek által felajánlott összeg 2.100.000 forint volt, ami alapján belevágtunk az építkezésbe. Viszont mára kiderült, hogy a befizetésekből az alapítvány 3.524.000 forinttal támogatta az építkezést, ami több mint 70%-kal meghaladja az ígérvényekben jelzett összeget. Ezelőtt mi is értetlenül állunk, és csak annyit mondhatunk, hogy legyen ezért egyedül Isteni a dicsőség. Ezúton is szeretném megköszönni a testvéreknek a hűséges kitartást a befizetések teljesítésében. Köszönjük! Az építkezés lezárultával természetszerűleg az építkezés alapítványi támogatása is megszűnik. Erről a kuratórium határozatot is hozott. Viszont arról is szó volt a kuratóriumi ülésen, hogyan tovább. Hiszen például a parókia elkészültjének bejelentése után is folytatták a befizetéseket, és jelenleg is több mint 200.000 forint mobilizálható pénze van az alapítványnak. Úgy döntöttünk, hogy az eredeti terveinknek megfelelően alapítványunk pénzeszközeit továbbra is a gyülekezet épületeinek felújítására, illetve építésére fordítjuk. Ha meg lesz rá a lehetőségünk, vagyis a testvérek befizetései alapján a pénzünk, akkor a presbitériummal összehangolva szeretnénk például az iroda felújítását támogatni. Középtávú terveink között szerepel a templom teteje felújításának, vagy hosszú távú tervek között szereplő templomépítésnek a támogatása. Tehát, ha a testvérek ezekkel a tervekkel egyetértenek, akkor kérjük, hogy ezt befizetéseikkel támogassák, amelyeket pénztárosunk Hotoránné Török Erika az istentisztelet előtt vagy után az irodában továbbra is fogad. Akik a gyülekezeti életet szeretnék támogatni, azok továbbra is a Kávin alapítványt választhatják. Gyülekezetünk pénztárosa, Szilva László testvérünk pedig az egyház fenntartói járulékot, illetve a közüzemi számlákra, világítás, fűtés, telefon fogadja az adományokat. Jobbára az utóbbi célokat támogathatják a persejbe dobott támogatásaikkal is. Bármelyiket is választják, befizetéseikről igazolást kaphatnak az adó visszatérítéshez. A Kávin alapítvány természetesen továbbra is alkalmas az 1% fogadására. Ezen túl, aki fizetett a parókia felújítására, akinek volt befizetése az Újszegedi Isten kezében alapítványra, azokat arra kérem, hogy az adó visszatérítéshez legyenek szívesek a pénztárosunknak a nevüket, az adóazonosító számukat és a címüket leadni. Ha lehet, ezt még december hónap folyamán mindenki tegye meg. Még egyszer köszönjük a pénzadományokban megnyilvánuló támogatásaikat, illetve az imáikat, amely nélkül az alapítvány nem működhetne. Továbbra is az Úr áldásáért könyörgünk, és erre biztatom a testvéreket is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Beszámolómat a Falu Újságban is elolvashatják. Köszönöm.
Köszönjük szépen! Heti alkalmakat hirdetek. Még. Hirdetem először is, hogy ma este már biztos, hogy lesz teremtéskutatókör. Sajnos a múlt vasárnap ez elmaradt. Most ma meg lesz, tehát este 18 órától itt a kis teremben lesz. Hotorán Gábor testvérünk tart egy előadást a teremtés könyvével kapcsolatban. Tehát a Genezis könyvével kapcsolatban. Ez az egyik program. A jövő héten a szokott időbe tartjuk meg a programokat, tehát hétfőn este ifjúsági óránk lesz 6:30-tól, kedden bibliórát tartunk 18 órától, szombaton imaóránk lesz ugyancsak 18 órától, közben énekkari készülődés is történik a karácsonyi szolgálatokra, pénteken este 7 órakor, Ordasi Péter testvérünk vezetésével, és még péntekre visszakanyarodva egy pillanatra lesz kisifi is a szokott időben. Annyit kérnék még a testvérektől, hogy emlékezzünk meg arról a halottról is, illetve a hozzátartozóiról, akiknek az elmúlt héten kellett megállniuk, szerettük koporsója mellett. Kátai Istvánnénak hívták az illetőt, és a szőregi temetőben volt a temetése. Isten vigaszt, pénteken volt a temetés, délután 2 órakor. Isten vigasztalását kívánjuk az ő itt maradt szeretteinek, családtagjainak. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, ami a 199. énekünk, utána a nemzeti imádságunkat énekeljük el, a himnusz. A 199. énekünket mind a 4 versével énekeljük el. Ez is egy régi ének, 17. századbeli ének. Adjunk hálákat az Atya Istennek, mennynek és földnek szent teremtőjének. békességet kívánok. Kérlek, hogy innen a székeket középre vigyétek, hogy tudjuk menni szépen.